Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
A Szombathelyi Mária Rádió műsora következik.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Koktél című műsort hallják, a mikrofonnál Barabás Lilla. A mai adásban folytatjuk a beszélgetést Tóth Tibor Zoltánnal, a Magyar Vöröskereszt Budapest fővárosi szervezetének elsősegélynyújtó koordinátorával, vizsgakoordinátorával. A témánk pedig továbbra is az elsősegélynyújtással kapcsolatos hasznos ismeretek, amelyek vészhelyzet esetén akár életmentőek is lehetnek. Nem tudom, esetleg az igaz lehet, amiről már így valaha hallottam, hogy nagy mennyiségű vér elvesztés esetén fellép egy erőteljes szomjúság érzés.
Természetesen igen, tehát azért arról beszélünk, hogy ugye a test ezt ilyenkor nagy mennyiségű folyadékot veszíthet, ugye a vérnek a jelentős része az vérplazma, tehát hogy igazából ugye a szervezetnek a folyadékháztartásnak a jelentős része az a vérben kering, a vérben van jelen, tehát hogy igen, fellép a szomjúság. Nem hiszem, hogy a szomjúságot fogjuk elsőként kezelni, elsőként kezeljük inkább magát a vérzést, aztán, hogyha már helyreálltunk, és már kint van a szakellátás, akkor majd a szakellátás eldönti, hogy ők hogyan pótolnak folyadékot. Ilyen esetekben egyébként igen, tehát, hogy akár egy erős kivérzésről, akár egy nagy kiterjedésű égésérülésről beszélünk, valószínűleg a beteg stabilizálása után az első lépése a szakellátásnak az lesz, hogy infúzióban megpróbál folyadékot pótolni a test számára.
Milyen típusai lehetnek a vérzéseknek?
Hát ugye egyet már kilőttünk, ez az erős külső vérzés, ennek a párja egészen meglepő módon az enyhe vagy kicsi könnyű vérzés, ugye a hajszálas vérzések. Az utóbbi igazából persze lehetne ezt lebontani vénás meg artériás vérzésre, de hogy a valóságban, amikor ilyesmivel találkozunk, akkor ezek elég közel futnak egymáshoz, ezek a vének és artériák, tehát hogyha az egyik sérült, akkor általában a másik is sérülni fog. Nagyjából ugyanaz az ellátásuk is, ugye nyomókötést helyezünk föl, persze természetesen igen, hogyha artériás vérzésről, ütőes vérzésről beszélünk, ami igazából erőteljesebben, szinte már spriccelve távozik a testből a szívnek, a szívverésnek az ütemére, akkor ugye nyomáspontot nyomhatunk. Ugye ez ugye a vénás vérzésén nem sokat segít, hiszen az visszaes, az visszafelé folyik, azt hiába nyom el a szívhez közel. Tehát ugye az erős külső vérzések az egyik kategóriája a dolognak, ennek az ellátását azt hiszem, hogy megbeszéltük. Az enyhe vérzések, a hajszálas vérzéseknél természetesen igen, tehát a szakellátás, vagy a szakirodalom szerint lefertőtlenítjük a sérülést, szívmagassága fölé emeljük a sérülést, bekötözzük a sérülést. A valóságban én azt fogom mondani, hogy azért a legtöbb hajszálas vérzés, vagy legtöbb enyhe vérzésnél egy raktapasz az, ami a tökéletesen helyes megoldásunk. Mindettől függetlenül természetesen azért nem triviális dolog egy hajszálas vérzés, tehát hogy nem igaz, egy hajszálas vérzés triviális dolog, sok hajszálas vérzésben ki lehet vérezni, de ahhoz nagyon-nagyon-nagyon sok apró kicsi sérülésre van szükség.
Azt esetleg laikus szemmel meg lehet állapítani vészhelyzet esetén, hogyha valakinek belső vérzése van?
Vannak ráutaló nyomok természetesen. Ugyanúgy, mint ahogyan beszéltünk arról, hogy az erős külső vérzésnél, ugye, hogy a páciens szépen lassan belecsúszik az eszméletlenségbe, annak köszönhetően, hogy nem a megfelelő helyen mozog a vér, ugye kim van a külvilágban. Ez egy belső vérzésnél pont ugyanez a folyamat zajlik le, csak ugye nem a külvilágba kerül a vér, hanem a szervek közötti és hát ugye a test belsejében lévő különböző testüregekbe, ahol ismét csak semmi keresni, ahol nincs a vér ennek a bizonyos vérnek. Ez az eleinte ugye ugyanúgy néz ki, mint bármilyen más erős vérzés, tehát hogy a páciens szépen lassan elveszíti a színét, eszméletlenné válik, gyengeségérzet, tehát egy tipikusan produkálja a kivérzés tüneteket, ennek a folyamatnak is része ugye a sokkos állapot. Itt a releváns különbség, amiről esetleg föl lehet laikusként is akár ismerni, az az, hogyha egy testüregben nagyobb mennyiségű vér van, akkor ott az, ugye, ahogy megterik, kemény, megkeményszik, tehát hogy a hasfal, a felső hasi, a alsó hasi szakasz bármelyik része tapintásra, mint egy vízzel teli léggömb ellentart, ellenáll, ahelyett, hogy ugye puha benyomható lenne, ahogyan egy eszméletlen embernél elvárjuk, hiszen neki nincsen izomtonus, nincs izomműködés, nem tudja megveszteni a hasfalát. De hogy amikor már itt tartunk, akkor igazából már vagy kint van a szakellátás, reményeink szerint, vagy legalább értes is van, és közelednek felénk. Sajnos vagy szerencsére ezt mindenki elönti magának, de laikusként egy belső érzése, sokat nem fogunk tudni tenni. Természetesen igen, tehát a beteget lefektetjük, ha még magánál van, megpróbáljuk kényelmes pózba helyezni. Itt is igaz az, hogy ugye, mint ahogy a sokkos sérültnél, hogy a végtagokat megemeljük, itt akár a fejet is megtámaszthatjuk egy kicsit, hogy mégiscsak kényelmesebb legyen neki. Nem célunk az, hogy a fejet magasra emeljük, természetesen. Amíg magánál van, kommunikálunk vele, ha már nincs magánál, akkor pedig vigyázunk rá.
És hogyha megint csak tovább lépünk egy másik szituációra, melyek lehetnek annak a jelei, hogy a légutat idegen test zárja el?
Hát ugye a köhögés egyértelműen, ha még a páciensünk magánál van, akkor ő ezt az idegen testet meg fogja próbálni automatikusan reflexen eltávolítani abból a légútból, tehát köhögni fog, fuldoktani fog, krahácsolni fog. Szerintem ezzel valamilyen formában mindenki találkozott már, még ha csak akkor is, amikor valaki félrenyelt egy pohár vizet, vagy egy korty vizet, esetleg egy kanál levest. Igen, tehát a légúti idegen test az egy olyan szituáció, ami amíg a páciensünk magánál van, addig teljesen egyértelmű, hiszen nem megy be a levegő, és ő ellen küzdeni fog. Ilyen esetekben egyébként ugye igen, tehát hogy felnőtteknél is, mi csak felnőtteknél kezdjük, mert hogy az a standard állapot, a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb megoldás, ugye ezt, ahogy a néphagyomány is tartja, megveregetjük a hátát. Hogyha ez egy önmagában nem elég, akkor kicsit szakszerűbben veregessük meg az ő hátát. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy a fulladásra, a köhögésre nem tudja önerőből kivarázsolni a légútjából az idegen testet, akkor azt szoktuk javasolni, hogy ugye a két lapocka közé, teli tenyérrel, a fej irányába aránylag erőteljesen, tehát ismét csak ugye, mint ahogy az újraélesztésnél is beszéltünk róla, itt a testarányok lesznek fontosak, hogy ha hozzám képest, amint ellátóhoz képest a beteg, a páciens, az nagyjából ugyanaz a testalkat, akkor egészen nyugodtan erőteljes ütéseket mérek, ha sokkal kisebb nálam, akkor természetesen nem fogok olyan erővel rácsapni a hátára, hogy esetleg mondjuk leessen a asztal mellé, és vagy megfejelje a falat, tehát hogy azért erre igyekszünk odafigyelni. Itt segítséget nyújthat az, hogyha a páciensünket meg tudjuk győzni arról, hogy ő álljon föl, egyenesedjen ki, döntse enyhén előre a felső testét, és akár támaszkodjon meg egy asztalapon, egy falon, egy karfán, bármi egyében, hogy legyen egy kis ellentartása, legyen egy kis tartása az ő testének a háti ütésekkel szemben, illetve nagyon sokat tud segíteni akár az is, hogyha a háti ütéseket úgy visszük be, hogy közben a másik szabad kezünkkel a páciensnek a mellkasát tartjuk, támadó állásban mellé állva. Ugye ezt megint csak nagyon szépen hangzik, hogy így elmondva, ezt demonstrálva sokkal izgalmasabb bemutatni. És ezzel mi tartunk ellen ugye a páciens felső testének az ütésekkel szemben. Ha nem sikerül, azt szokták javasolni, hogy egy háti ütésből egymást követően maximum 5 darabot vigyünk be. Minden ütés után természetesen megállunk egy pillanatra, és előre tekintünk, megnézzük azt, hogy a páciens, a beteg sikeresen fölköhögte a légútban lévő idegen testet, idegen tárgyat. Ha nem, akkor ugye 5 ütést követően a Heimlich-féle műfogás alkalmazása a javallott ellátás. Ennek ugye lényege az, hogy megpróbáljuk a gyomorszáj magasságánál egy picit befelé és fölfelé ilyen kanalazó mozdulattal a páciensnek a mellkasát átölelve két karral megrántani a mellkasi szakasz, hasi szakaszt, és ezzel egy hányás ingert, egy hányás reflexet kiváltva fölfelé lökni az idegen testet a légcsőben. Gyakorlatilag ebből is ugye elvileg maximum 5-öt alkalmazhatunk, ezt követően visszaváltunk ugye a háti ütésekre, majd visszaváltunk a Heimlich-féle műfogásokra, 5-5-5-5 váltakozva. Az esetek jelentős részében egyébként az idegen test eltávolítható ezekkel, tehát hogy itt szinte, vagy nem is szinte, de nagyon-nagyon sok esetben ez egy relatíve biztos beavatkozás, amire olyan most odafigyelni, hogy ha csak a háti ütésekig jutottunk is el, akkor is, de hogyha volt mellkasi rántás, tehát hogyha Heimlich-féle műfogást alkalmaznunk kellett, akkor azért még akkor is, ha kijött az a falat, vigyük el a páciensünket egy rendelésre, vizsgáltassuk meg szakellátással, azért ezek a mellkasi rántások ott a mellkasüregben, hasüregben, a belső szerveink környékén megránthatnak olyan dolgokat, meg nyomhatnak olyan dolgokat, amikre érdemes később odafigyelni, hogy nehogy valamifajta komplikáció, egészségügyi probléma alakuljon ki belőle.
Van olyan eset, amikor a Heimlich-féle műfogás nem alkalmazható?
Hát ha a páciens már nincs magánál.
És hogyan segíthetünk fuldokló gyermeknek, kisebb gyermeknek vagy csecsemőnek?
Ismét csak azt fogom tudni mondani, hogy a gyermek és a csecsemő első segélynyújtás az egy nagyon-nagyon egyszerű, nagyon-nagyon specifikus dolog, tehát hogy itt csak egy a hallgatóság által csak egy ilyen telefonos interjú alapján nagyon kérek mindenkit, hogy ne nyúljon hozzá beteghez, gyerekhez, menjenek el egy képzésre, hogyha kisgyerek van a családban, tanuljanak utána online tankönyvek, videóanyagok, tehát hogy érdemes utána nézni. Mindenféleképpen sose lehet tudni alapon, de igen, tehát, hogy gyermekeknél ugye egyértelműen a háti ütéseket, a háti lökéseket nem fogjuk teljes erővel, teljes tenyérrel bevinni a gyereknek. Itt javaslom azt, hogyha elég kicsi a gyerek ahhoz, hogy a combunkra tudjuk fektetni, akkor felfektetjük a gyermeket a két combra, úgy, hogy a hát enyhén lefelé nézzen, tehát, hogy technikailag a feje mélyebben legyen egy picivel, mint a feneke, és így fogunk óvatosan, nagyon enyhe, de továbbra is a fej felé irányított lapockák közötti háti ütéseket mérni a testre. Ezzel próbáljuk meg kivarázsolni belőle, kiütni belőle a légúdbarakat falatot. Pici gyermeknél a szintén csak a combunkra fektetve, és nem feltétlenül ütések, ezek éppen csak, hogy ilyen két ujjal történő koppintások a hátra, sokszor elegek ahhoz, hogy kikerüljön az idegen test a légútból. Van a Heimlich-féle műfogásnak kisgyermekekre írt variációja, ez csak így vakon a telefonban nem szeretném, hogyha bárki kipróbálná, tehát hogy léteznek alternatív megoldások a gyerekeknél, ettől függetlenül kisgyereknél semmiképpen nem alkalmazzuk a Heimlich-féle műfogást abban a formában, ahogyan felnőtteknél.
És hogyha megint tovább lépünk egy újabb szituációra, mit tehetünk egy görcsroham esetén, hogy tudunk ebben a szituációban segíteni?
És akkor most átcsaptunk az első segélynyújtásnak egy olyan formájára, egy olyan variációra, itt most akár a belső sérülésekről, akár a szív- és érrendszeri betegségekről, akár az agyérrendszeri betegségekről, ugye egy görcsrohamnál, ha lázból fakad, ha epilepsziás, ha bármi egyéb, vagy mondjuk egy másik agyi és érrendszeri megbetegedés, mondjuk egy agyvérzésnél, ahol én mindenképpen azt fogom mondani, hogy természetesen tanuljunk utána, olvassunk utána, nézzünk utána, de hogy az első segélynyújtás eszköztára azért elég véges, ezeket ha föl tudjuk ismerni, mert ismerjük a tüneteket, tudjuk a tüneteket, akkor mindenképpen azonnal szakellátást hívunk, de hogy expliciten nagyon minimális az, amit mi első segélynyújtóként tenni tudunk. Családtagként, tehát igen, tehát hogyha mondjuk a görcsrohamról beszélünk, ugye a görcsrohamnak szinte mindig van valami fajta előzménye, tehát most, hogyha arról beszélünk, hogy ez egy húzamosabb ideig fönnálló, mondjuk egy gyermekkori, egy lázas állapot mellékterméke, akkor ezt már el kellett volna kapnunk akkor, amikor még a lázas állapotról beszéltünk, és lázcsillapítókkal, hűtőfürdővel megoldanunk ezt a problémát, nem kéne eljutnunk a görcsrohamig, de ha már a görcsrohamnál tartunk, akár egy eddig kezeletlen, most frissen felismert epilepsziás állapot miatt, akár bármi más miatt, akkor ugye maga a görcsrohamnak nincs igazán helyes ellátása, itt annyit tudunk tenni, hogy mivel ez egy nagyon hirtelen, nagyon erőteljes izommozgással, izomrángással járó folyamat, ezért megpróbáljuk a páciensnek a fejét védeni, akár úgy, hogy ha tudjuk, akkor egy párnát csúszhatunk a feje alá, semmiképpen állunk meg a páciens feje mellett, ő azért kezeivel, lábaival olyan erőt tud kifejteni, olyan sérülést okozni akár az ellátónak is, amit semmiképpen nem szeretnénk, mert ha már egy sérült van, legyen még egy is. Megpróbálhatjuk azt, hogyha olyan helyen vagyunk, akkor a bármifajta bútortárgyat arrébb húzunk a rohamos körül, hogy saját magában ne tudjon kárt tenni. De alapvetően, amíg a roham fönnáll, amíg ennél többet nagyon nem fogunk tudni csinálni. A rohamot követően pedig, ugye, ahogy a legelején is beszéltünk róla, attól függően, hogy légzése, keringése van-e, eszméletlenként kezeljük. Ha tudjuk azt, és ismerjük rokonunk, hogy valami fajta roham utáni gyógyszere van, akkor azt érdemes lehet beadni ilyenkor, ha nem tudunk semmit, vagy idegen emberről beszélünk, akkor igen, tehát hogy akkor természetesen földön fekvő sérültként fogjuk kezelni, és megvárjuk fel a mentőt, jobban sajnos nem tudunk tenni.
Mi az, amit jobb, hogyha görcsroham esetén semmiképpen sem teszünk meg?
Igen, tehát nagyon-nagyon erősen szeretném kihangsúlyozni, hogy tehát ez a nem tesszük kategória, és még véletlenül sem teszünk semmit a beteg szájába. Jó, tehát görcsroham esetén, hogyha olyan dolgot teszünk a betegnek a szájába, amit el tud harapni, akkor azt el fogja harapni. Ha nem tudja elharapni, akkor a saját fogait fogja törni rajta, tehát semmiképpen, semmilyen körülmények között ne tegyünk semmit a beteg szájába. A másik fele ennek, hogy ne próbáljuk meg lefogni, tehát hogy vannak olyan extrém szituációk, vannak olyan extrém helyzetek, amikor olyan erőt képes kifejteni egy görcsroham folyamán a rohamos, amivel a saját csontjait tudja törni azzal, hogy mi lefogtuk.
És ugye szóba került korábban már a stroke, vagy ugye agyér katasztrófa. Ennek melyek lehetnek a jelei, amikor erre elkezdhetünk már gyanakodni?
Hát bármelyik jelénél kezdjünk egy kicsit aggódni, tehát hogy ez azért igen, természetesen ez megint egy olyan sérülés típus, ugye, amiről beszéltünk már az előző gondolatomban, hogy ezt is csak felismerni fogjuk tudni kezelni, sajnos nem, de igen, tehát hogy a stroke-nak a kezdődő jeleit, ha fel tudjuk ismerni, akkor azt minél hamarabb és minél gyorsabban próbáljuk meg szakelláthoz juttatni a családtagot, barátot, ismerőst. Jó, itt amire oda tudunk figyelni, és ami hirtelen föltűnhet, az a beszédzavar, ez a legegyszerűbb, és szerintem a legkönnyebben kiszúrható, ugye a beszédzavar, tehát ha elkezd szavakat összekeverni, elkezd teljesen kontextusban nem illően kommunikálni, a látásromlás az egyik oldalon, vagy végtaggyengeség az egyik oldalon, a zsibbadás valamelyik oldalon, vagy csak az, hogy nem fogja tudni egyforma ügyességgel szimultán mozgatni a két oldali végtagokat, legyen ez akár kéz, akár láb, ugye ez a klasszikus, ha megkérünk valakit, hogy fogja meg a két kezével a tollat, és rajzoljon egy-egy karikát, vagy emelje fel a bögrét, vagy bármi egyéb, tehát hogy szimultán csináljon valamit mind a két oldalon ugyanazt a feladatot, és az egyik oldal abszolút sokkal ügyetlenebb, tehát hogy sokkal kevésbé tudja megoldani ezt a kérést, akkor gyanússá válhat, hogy itt valóban stroke-ról van szó, és én továbbra is jelzem azt, hogy a stroke-nak az első jeleit, a legkisebb jeleit is érdemes komolyan venni, és azonnal szakellátást hívni hozzá.
És esetleg, ha a stroke jelei fennállnak, de még a szaksegítség nem érkezik meg, addig esetleg egy laikus tud valamit csinálni?
Hát igen, ez megint egy olyan nagyon nehéz kérdés, hogy igazán érdemi segítséget, hát nagyon nem fogok tudni önnek mondani. Persze igen, amíg megérkezik, ültessük le, nyugtassuk meg, engedjük le a redőnyt, mert ugye a félárnyék a sötétség kicsit kellemesebbé, komfortosabbá teszi az egy helyben ülést és várakozást, de hogy érdemben, stroke-kal, ott a helyszínen, laikus ellátóként, eszköztelenül nem nagyon fogunk tudni mit csinálni. Azon kívül természetesen, hogy folyamatosan beszélünk, kommunikálunk a beteghez, és megpróbáljuk megnyugtatni.
És hogyha megint tovább megyünk egy szituációra, melyek lehetnek a kihűlésnek a jelei, amiből esetleg felismerhetjük, hogy itt emiatt már nagy baj van.
Az az igazság, hogy és akkor most itt megint elindulunk egy olyan irányba, ami a már ritkább és a nem feltétlenül azért mindennapos háztartási problémák felé indul el. Egy kihűlés, meg ennek a párja egyébként ugye a hőártalmak másik véglete is, egy hőgutal vagy egy napszúrás című történet. Igen, érdemes fölkészülni rá, érdemes utána olvasni, utána nézni. Mondjuk egy kihűléses eset, amikor arról beszélünk, hogy ott már tényleg kihűlésről van szó, amikor ugye a testnek a mag hőmérséklete megy le és kezd el lecsökkenni, vagy egy fagyásos állapot, amikor ugye a felszíni hőmérséklet ment le annyira, hogy elhalnak a sejtek és elhal a keringés egy végtagban, egy lábujban, egy kézujban. Ezek ajnagy extrémestek, igen, tehát, hogy a páciens remeg, fázik, lilák az ajkai, általában azért itt inkább arra fogunk felfigyelni, hogy hideg van, tehát, hogy a páciens húzamosabb ideje valószínűleg a hidegben van, az ilyen esteket aránylag egyszerűen józan paraszt észre föl fogunk ismerni, és ugye ezek helyes ellátása is aránylag egyszerű és józan paraszt észre történik, tehát a szépen lassú, fokozatos visszahevítése a testnek, vagy a maghőmérséklete a páciensnek visszaálljon normál alapállapotra. Itt a fokozatosság és a lassúság az, amit szeretnék kihangsúlyozni, tehát, hogyha valaki hosszú órákat, akár napokat töltött el a hidegben kint, és gyanússá válik számunkra az, hogy ő valószínűleg kihűléses tüneteket produkál, tehát hogy a folyamatos remegés, fázás, kicsit lassabb funkciók, ugye minden szempontból be van lassulva a páciensünk, akkor bevisszük a lakásba természetesen, de hogy nem fogjuk bedobni a forró fürdőkádba, forró vízes vagy fürdőkádba, hogy azonnal visszamelegítsük a testét, és próbáljuk meg. Természetesen mondjuk szépen lassan lehet langyos vagy forró vagy meleg levessel, teával itatni, etetni, tehát fokozatosan megpróbáljuk visszaállni a testhőmérsékletet normálisra, de ilyen estekben is én azt javaslom, hogyha ez nem valahol a Alaszkában vagy a hegyekben történik, ahol semmifajta kommunikáció nincs a külvilág felé, akkor ha gyanússá válik az, hogy valaki kihűléses tüneteket produkál, valaki uzamosabb ideig hosszan volt ideghelyen, és gyanússá válik az, hogy a maghőmérséklet lecsökkentett, akkor hívjunk szakellátást, mert az a legbiztosabb, hogyha ezt kórházi kontrollált körülmények között műszerekkel vizsgálva hozzák helyre, nem pedig az, hogyha mi otthon a kis szobában próbáljuk ezt meg megoldani.
Igaz lehet, vagy lehet esetleg ilyet tapasztalni, amiről hallottam, hogy kihűlés esetén, aki ebben érintett, hirtelen úgy érzi, hogy elöntötte a forróság, és akár a ruháit elkezdi magáról levenni?
Az már egy nagyon extrém esete, tehát igen, természetesen ez megtörténik, ugye, de ez inkább a hegymászók, a világ végén című történetnek a sztoria, és nem annyira a budapesti belváros ésper, vagy a mit tudom én, Nagykállai nyíregyházi kicsi valóság. Tehát, hogy igen, vannak extrém esetek, de ez nem a 99,95% a mindennapi elsősegélynyújtás része. Aki szeretne ilyen mélységeiben foglalkozni az elsősegélynyújtással, vannak ugye ezek a csodálatos alapszintű képzések, amit különböző szakmákhoz rendelnek, ugye legyen ez a közúti elsősegélynyújtási jogosítványhoz, egy artéri elsősegélynyújtási felcsernek, és per vagy mondjuk egy, mit tudom én, egy hegymászóknak és túravezetőknek szóló elsősegélynyújtó tanfolyam. Mindegyikben kicsit más hangsúlyosabb ezek közül az ellátások közül, és ezekre van egy a Magyarországon működő, ráépülő, úgynevezett középszintű elsősegélynyújtó tananyag, képzés, oktatás, ami azért sokkal bővebben belemegy ebbe a dologba, sokkal bővebben belemegy a dolognak a hátterébe, ugye az élettani részébe, anatómiába, korismerekbe, korképekbe, azoknak a lefutásába, ami akár egy eszközös, egy nem feltétlenül teljesen laikus szintű elsősegélynyújtást oktat és tanít. Ott vannak, ott igen gyakran van szó ilyen extrém esetekről, de azért ezek nem a mindennapi életünk a részei.
Mit tegyünk égési sérülés esetén, hogyha esetleg ilyennel találkozunk, akár ez például egy konyhában is ugye előfordulhat?
Természetesen azért az elég háztartási, igen. Égési sérüléseknél az első lépésünk az ugye mindig az, hogy próbáljuk meg megszüntetni magát a hőforrást, távolítsuk el a hőforrást a test mellől, a test közeléből. Most ugye az esetek jelentős részében ez józan paraszt észre megtörténik, tehát ha megégettem az ujjamat a gázon, vagy a kezemet a gázon, akkor el fogom húzni a kezemet a lángtól. Ettől függetlenül vannak speciális esetek, amikor ugye kifejezetten oda kell figyelnünk, hogy ezt megszüntessük. Ha meg tudtuk szüntetni a hőforrást, és már nem történik meg ugye a hőbehatás a testre, akkor megnézzük magát a sérülést. A sérülést ilyenkor úgy szokták osztályozni, ugye, hogy az égési sérülést gyakorlatilag 3+1 szintre osztják, fokozatra osztják. Ezek közül azért a háztartási balesetek szintje az első másodfokú égések, tehát hogy az első fokú égés ugye egy napégés, egy gázlángon történő picike kis égésisebb, egy mit tudom én lejtett cigarettacsík, tehát hogy azért opciók száma szinte végtelen, hogy hogyan lehet pici elsőfokú égéseket szerezni. Ezek általában azért nem életveszélyes dolgok, ezeket hűtjük folyóvízzel, hideg folyóvízzel, langyos folyóvízről indulunk, ugye szépen fokozatosan hűtjük, akár 4 óra 20 percig is, amíg újra komfortossá, kellemessé válik az a szakasz, tehát amikor már nem okoz explicite fájdalmat, ezt követően pedig nagyon jó égési krémek, égési kötszerek léteznek patikával, amivel bekenjük, bekötjük és hagyjuk szépen, hogy magától helyreálljon. Ugye az elsőfokú égésnek a látható jele az ugye a bőr elszíneződése, ugye ez a bőrpír, ez a pirosság. A kicsit komolyabb és kicsit veszélyesebb fokozata az égésnek, de ez még mindig aránylag gyakran előfordul azért háztartási balesetként, azért előfordul munkahelyi balesetként is, az egy másodfokú égés, amikor kialakulnak hólyagok, ugye a test úgy próbál meg védekezni a nagyfokú hőbehatás ellen, hogy védőréteget próbál meg saját maga is a hőforrás közé tenni, tehát a környékbeli sejteknek a plazmáját, a vér, vagy esetleg magából a vérből a folyadékot hólyagokként a bőrfelszínre hozza. Ezek a hólyagok ugye aránylag nagyméretűek is lehetnek, még a sérülés méretéhez képest aránylag méretűek is lehetnek. Ilyen, hát nem tudom mi a jó szó rá, ilyen tejszerű, vízzel keveredett folyadéknak látszik a bennük lévő dolog, tehát hogy vízhólyag jellegű hólyagokról beszélünk. Ezek a hólyagok ugye azért kerülnek oda, hogy ők föltartsák a bejövő hőhatást, és ne hagyják azt, hogy a testben lévő sejtek tovább sérüljenek, tovább loncsolódjanak a hőnek köszönhetően. Egy másodfokú égésnél azért már érdemes megnézetni házi orvossal, megnézetni, tehát mentőt még azért nem feltétlenül kell hívni hozzá, hogyha ez nem túl nagy méretű. Természetesen ugye, hogyha ez egy nagyobb kiterjedésű égés, egy teljes kart, alkart, egy háti szakaszt érint, akkor mindenképpen minél hamarabb jussunk el a szakellátáshoz. Ott hosszú távon lehetnek már olyan komplikációk, amik negatívan befolyásolják az életminőséget. Itt is ugye a helyszíni ellátás azért az csak annyi marad, hogy hozamosabb ideig hűtjük a sebet lehetőleg folyóvízzel, nem feltétlenül jéghideg vízzel indítjuk a hűtést, hanem szépen fokozatosan hűtjük a vizet, tehát hogy akár egy langyos vízzel kezdünk, és szépen lassan a hideg csap felé csavarjuk azt a zuhanyt. Ezt követően, miután hűtöttük, ugye ezeket a sérüléseket is megpróbáljuk minél tellősebben, minél kevésbé szorosan lefedni, és hát ugye eljuttatni szakellátáshoz, akár taxiba ülve, akár saját autóba ülve, akár csak besétálva a szakellátáshoz. Mondom, hogyha nagyobb kiterjedésű, vagy hogyha mondjuk arcot, vagy lágyéki szakaszt érő sérülésről beszélünk, akkor persze akkor érdemes mentőt hívni, és úgy eljutni a szakellátáshoz, de hogyha ez olyan helyen van, ami egyébként alapvetően csak kellemetlen, de nem veszélyes, akkor akár önerőből is be tudunk sétálni.
Van esetleg valami, ami égési sérülés esetén inkább elkerülendő?
Csak ki kell, hogy mondjuk itt is, ugye? Tehát, hogy igen, vannak itt is ilyen klasszikus tévhitek, ilyen klasszikus problémák, amiket nagyanyáink mondtak annak idején, és amik már akkor sem voltak feltétlenül népi bölcsességek, de megragadtak valahogy az emberek fejében. Ugye égési sérülése nagyon fontos az, hogy a folyadékot a testben, amit az égés során elvesztettünk, azt pótoljuk, tehát hogy hagyjuk a beteget, hogy igyon, itt egészen nyugodtan ittassuk a beteget, nem lesz semmi problémája belőle. A másik ilyen klasszikus az a rákenni bármit a sebre, semmit nem kenünk bele semmilyen sebbe. Míg mondjuk egy vérzésnél, egy horzsolásnál fertőtlenítjük a sebet, addig ugye az égésnél általában maga a hőforrás már fertőtlenítette a sebet, tehát igazából nagyon fertőtlenítés sem kell azt a sérülést lefedni, csak a külvilágtól, hogy más már ne kerüljön bele. Nem tudom, nagyon nekem is hirtelen ez a kettő volt, a ne hagyjuk inni, meg a kenjünk rá valamit, ami ilyen néphiedelmi csoda. Ha ön tud még valamiről, akkor nagyon szívesen megcáfolom azt is.
Hát nem, azt hiszem nem tudok egyéb hiedelemről. Viszont utoljára talán azt szeretném kérdezni, hogy mit tegyünk, hogyha egy közúti balesetet tapasztalunk?
Álljunk meg. Jó, tehát hogy ez az egyik legfontosabb, hogy jelen pillanatban azt tapasztaljuk, hogy az emberek jelentős része egyszerűen csak nem áll meg. Tehát, hogy álljunk meg, menjünk oda, legyünk bátrak, nézzük meg azt a környezetet, mérjük fel, hogy egyáltalán szükség van-e ott segítségre, de hogyha szükség van segítségre, akkor merjünk oda menni. Tehát tudom, hogy ez így én mondok szavakat, amik így elszállnak általában az emberek feje fölött, de hogy nagyon-nagyon ritka az, hogy valaki, aki segítségre szorul, azutána elzavar minket, vagy akár bántani próbálna. Tehát, hogy egy közötti balesetnél menjünk oda, próbáljunk meg segíteni. Még hogyha nem is explicite tudunk segíteni, már a jelenlétünk sokszor előre mozdítja a szituációt. A második fele a dolognak természetesen igen, tehát hogyha valóban baleset történt, valóban sérülés van, akkor hívjunk szakellátást. Legyünk ott, várjuk meg a szakellátást, legyünk kéznél, hogyha bármifajta változás, állapotromlás, bármi történik, akkor tudjuk értesíteni a szakellátást, hogy menet közben változott a helyzet. Nagyon sokszor megtörténik az, hogy buszról, metróról, villamosról, autóból, autópálya mentén látjuk azt, hogy valami baj történik, de hát ugye mi sietünk, tehát nem állunk meg, értesítjük a szakellátást, miközben tovaszáguldunk, majd mire a szakellátás odaír, addig a teljesen más a helyzet már a sérültel és a szituációval, vagy ennek ugye a másik fele, hogy amikor autóból elsüvítve az autópályán látjuk azt, hogy volt valami probléma, és mi értesítjük a szakellátást, akkor a szakellátásnak fogalma sincs, hogy mi a konkrét szituáció, hiszen mi nem tudtuk ezt elmondani, ezért egy sokkal jobban felszerelt, sokkal hasznosabb, erőteljesebb személyzettel rendelkező autót indít meg, hiszen a legrosszabbra is föl kell készülnie, amikor megérkezik a helyszínre, holott lehet, hogy igazából egy alacsonyabb szintű és alacsonyabb szintű személyzetű kocsi is elég lett volna, mentőautó is elég lett volna az adott szituációhoz, ezzel ugye foglaljuk a jobb felszereltségű kocsit más sérültektől, más betegektől. Tehát mindenképpen menjünk oda, mindenképpen tájékozódjunk, és végül, ha tudunk, ha egyrészt tudásunk, másrészt képességeink megvannak hozzá, akkor természetesen próbáljunk meg segíteni. Ugye, ahogy azt az elején is elmondtam, van 4-5 olyan sérüléstípus, amihez ha nem nyúlunk hozzá, akkor igazából a páciens nem fog túlélni. Ugye itt a klinikai halál, amiről már beszéltünk, az légúti idegentes, amiről már beszéltünk, az eszméletlenség, amiről beszéltünk. Ezek mind olyan szituációk, ahol technikailag a páciensnek nagyon sok vesztenivalója nincs. Tehát ha hozzányúlunk, ártani akkor sem nagyon fogunk. Legyünk bátrak, merjünk hozzányúlni, hiszen ezzel legjobb esetben az életét mentjük meg, legrosszabb esetben nem változtattunk az állapotán.
És például közúton milyen elsősegélynyújtó eszközöket célszerű magunknál tartani?
Hát alapvetően ugye van egy ilyen csodálatos elsősegélynyújtó doboz, amit jogszabályszerűen kötelező tartani a gépjárművekben, de egyébként ezt nem csak gépjárművekben, tehát hogyha valaki táskával közlekedik ez a normál állapota, azért a zsebeinket ne nagyon pakoljuk tele, szerintem kötelezőkkel, de mondjuk egy táskánál simán elfér benne, egy pár gumikesztyű, egy csomag vágott géz, egy csomag múlpója, ezek nem foglalnak nagy helyet. Az autóban lévő elsősegélyfelszerelés az ugye fix listás, tehát hogy egy személyautóban azért benne van a 2x4 tekercs különböző méretű múlpója, a két csomag múllap, a fetőtlenítőszer, a kesztyű, a befújáshoz, hogyha olyan felszerelést vettünk a befújáshoz, a műanyag maszk, ugye egy rettentő hatékony dolog tud lenni, még se kell hozzáérnünk valami vadidegen embernek az arcához egy újraélesztés folyamán. Az olló, tehát hogy ezek az eszközök, ezek alapvetően szinte minden esetben fix csomagosak. Ami ilyen extra, és amit én szoktam mondani, hogy függetlenül attól, hogy most a táskánkba pakolunk, vagy felszerelést viszünk, vagy tehát, hogy az autós elsősegélyi felszerelésre gondolunk, egyébként egy raktapas sosárt, hogyha van az embernél, tehát az mindig előny tud lenni. Amire érdemes odafigyelni igazából az, hogy elsősegélyes folyamán szinte bármilyen a közelünkben fellelhető eszközt, ruhadarabot, sálat, függöny, bármit fel tudunk használni, és ezek nagy része tökéletesen kiváltja a kötszereket és az elsősegély felszerelésben benne lévő dolgokat. Soha ne használjunk papíralapú dolgokat, hiszen ugye azok folyadék hatására mállanak, szakadnak, könnyen problémát okozhatnak, tehát mindig textilalapú alapú eszközökkel dolgozzunk, illetve hogy minden esetben igaz az, hogy első a saját épségünk védelme, tehát hogy a párgumi kesztyűt akár farzsebben is el lehet hordani. Az elsősegélynyújtás mikéntjeiről és hogyanjairól azon tényleg végigértünk. Én mindenkinek javaslom azt, hogy ha nem is feltétlenül néhány évente, de azért időről időre érdemes ezt az elsősegélytudást kicsit frissíteni, kicsit megújítani. A szakma nem sokat változik, tehát hogy minimális változások természetesen vannak az ellátásokban, az elsősegélytudásban, a laikus ellátásokban, de a régi tudás is pont olyan jó tudás, hogyha aktív tudás. Tehát itt a legfontosabb dolog az, hogy ez egy olyan tudás, amire ne legyen szükség, de ha ne adj Isten, mégis szükség van rá, akkor viszont legyen egy aktív tudás. Ez egy gyakorlati folyamat, gyakorlati dolog az elsősegélytudás. Tehát hogy én mindenkinek javaslom azt, hogy akár csak a helyi egészségnapokon, az önkormányzatok által szervezett családi és egészségnapokon, de valamilyen formában időről időre frissítse egy kicsit az elsősegély tudását, sose lehet tudni, mikor lesz rá szükség.
Ennyi fért a Koktél című műsor mai adásába. Köszönöm szépen Tóth Tibor Zoltánnak, a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezetének elsősegélynyújtó koordinátorának, fővárosi vizsgakoordinátorának, az elmondott hasznos elsősegélynyújtó tanácsokat. Valamint köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsorvezető, Barabás Lilla.
A Szombathelyi Mária Rádió műsora hangzott el.